A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Barta Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója.
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, a beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy a jegybank friss összefoglalója szerint lendületben van az elektronikus pénzforgalom, úgyhogy nézzük is, hogy ha már ezt közölte a jegybank, melyek is a Magyar Nemzeti Bank fő pénzforgalmi, stratégiai céljai, vagy egyszerűen csak célja?
Hát ezt nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni. Valóban az a célunk, hogy minél nagyobb arányt tudjanak képviselni az elektronikus fizetési tranzakciók a pénzforgalomban, mert minden nemzetközi kutatás és minden általunk végzett kutatás azt mutatja, hogy jót tesz a gazdaságnak az több szempontból is, hogyha növekszik az elektronikus fizetések aránya. Versenyképességi szempontból, fehérítési szempontból nagyon jó hatással tud lenni a magyar gazdaságnak a növekedésére.
Mindhárom területre ki fogunk majd térni, de hogy a kedves hallgatók is teljesen képbe legyenek, hol tartunk egyéb iránt az elektronikus fizetések terén, mi magyarok?
Hát nagyon különleges ebből a szempontból a 2022-es év, ugyanis átléptünk egy újabb bűvös határt, 2 milliárd elektronikus tranzakciótól is több volt Magyarországon az elmúlt évben, pontosabban 2,91 milliárd tranzakció, és ez azért is érdekes, mert 2015-ben például még csak 800 millió elektronikus tranzakció volt Magyarországon. Tehát, hogy egyre inkább növekszik a tranzakcióknak a növekedési üteme is. 2010-ben 547 millió, és ha kicsit megnézzük a statisztikán belül, hogy melyik fizetési módok a motorja tulajdonképpen ennek a növekedésnek, akkor azt láthatjuk, hogy leginkább a bankkártyás fizetések azok, amik nagyon emelkedtek. Itt a tavalyi évnek az adata 1 milliárd 600 millió bankkártyás tranzakció, tehát ennyi szer fizettünk Magyarországon kibocsátott bankkártyával, és például ez a szám 2020-ban, tehát 2 évvel korábban még csak 1 milliárd volt, 2015-ben pedig még csak 429 millió. Tehát látszik, hogy itt nagyon nagy ívű növekedés ment végbe, és nyilván az elmúlt 3 évnek ebben az óriási növekedésében az is benne van, hogy itt volt egy Covid-járvány.
Az ártól bett a világ.
Ami, igen, hát ami ugye nagyon sok szempontból nagyon sok kárt okozott a világban. A pénzforgalom, vagy az elektronikus pénzforgalom szempontjából viszont azt látjuk, hogy itt megnövelte az embereknek azt a készségét, hogy inkább fizessenek elektronikusan, mint készpénzzel.
Az említett számok egyébként ilyen közép-európai összevetésben mit jelentenek, ha mondjuk egy hasonló fejlettség országot nézünk?
Magyarország viszonylag jó helyen áll Európában az elektronikus fizetések terén. Úgy lehet felbontani Európát, hogy van Észak-Európa, ezek a skandináv államok, ott a legmagasabb az elektronikus fizetések aránya, ott jellemzően 80% körül vagy a fölött is már ennyit képviselnek az összes pénzforgalomból. Ezután vannak a fejlettebb nyugat-európai államok, itt főleg a Benelux államokra kell gondolni, itt ilyen 60-70%-os, és aztán a mediterrán térség, az például nagyon hasonlít Magyarországhoz, tehát ott inkább ilyen 70-80% körüli már a készpénz használat, tehát fordulnak az arányok.
Hát ebben valószínűleg bejátszik egyfajta attitűd is, nem?
Bizonyára van olyan attitűd, ami bejátszik, igen, ebbe az adatsorba. És a közép-kelet-európai országok azok viszonylag hasonlítanak egymásra egyébként, abból a szempontból is, hogy mennyire vagyunk készpénz vagy elektronikus fizetéspártiak, és abból a szempontból is, hogy itt nagyon nagyot növekedett szinte mindegyik közép-kelet-európai országban, Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon az elmúlt években sokkal nagyobb a növekedési ütem egyébként, mint Európának a többi részében.
És mi volt a célja a jegybanknak? Ez.
A jegybank először 2010-ben fogadott el egy pénzforgalmi stratégiát, aminek 2 pillére volt. A 2 pillér az nagyon egyszerűen megfogalmazva, az egyik az volt, hogy lehessen minél több helyen elektronikusan is fizetni. A másik pedig az, hogy ha már ez a lehetőség megvan, tehát van valamilyen elektronikus fizetési lehetőség, akkor ösztönözzük is a használatát az elektronikus eszközöknek. És ebből a stratégiából az elmúlt 10 évben éppen nemrég vontunk egy ilyen mérleget, mikor megjelentettük nagyjából egy hónapja a pénzforgalom 2030 című stratégiánkat, akkor azt láttuk, hogy az a része, az a pillér, amelyik az infrastruktúra kiépítésére vonatkozik, ez elég jól teljesült. Tehát csak mondjuk egy számot, hogy a POS terminálok száma, ami ugye a bankkártyához szükséges, hogy azzal lehessen fizetni, az 10 év alatt 4-5-szörösére nőtt ahhoz képest, ami korábban volt, és gyakorlatilag már nagyon jól lefedi Magyarországban a fizetési helyeket. Ami nem annyira szuperül nőtt, az pedig a használat, ezért most például a 2023-tól, tehát a most elfogadott stratégiánkban 2030-ig áttettük a hangsúlyt az infrastruktúra fejlesztésről a használat ösztönzésre. És most van egy új célunk, ami az, hogy 2030-ra a felső kategóriába kerüljünk az Európai Unióban, tehát nagyjából azt célozzuk, hogy az elektronikus tranzakciók aránya 60-65%-ot érjen el, és ezt még akár reálisnak is látjuk.
Egyébként említette, hogy versenyképességen terén is azért pestelesen szólva ez sokat hoz a konyhára. Ez alatt konkrétan mire gondolnak?
Ugye arra gondolunk, hogy egy elektronikus tranzakció az egy digitális tranzakció. Azt hiszem, hogy ezt nem kell talán nagyon magyarázni, hogy most mindenhol ezt látjuk, hogy a digitalizáció tör előre mindenhol, akár az állami közigazgatásban, akár a vállalatoknak a technológiáiban, a robotizációban, a mesterséges intelligenciában ez megjelenik. Tehát mi azt gondoljuk, hogyha a pénzforgalom is digitalizálódik, az erőforrásokat szabadít fel, és ezeket az erőforrásokat a gazdaság máshol hatékonyabban tudja használni. Tehát egyrészt így növeli a versenyképességet más ágazatokban. Másrészt nyilván, hogyha egy kereskedelmi bankban, vagy egy központi infrastruktúrában elektronikusan, digitálisan lehet lebonyolítani a tranzakciókat, és minél kevesebb manuális beavatkozás kell hozzá, akkor ezek a vállalatok is versenyképesebbek lesznek, akár egymással szemben. Tehát két bank közül az lesz a versenyképesebb, aki digitálisabb, akár regionálisan vagy nemzetközi viszonylatban is, mondjuk a magyar bankszektornak a versenyképessége zárkózik mondjuk a nyugat-európai bankszektorhoz.
Tettünk pár perc előzőt egy nagy kitekintést európai összevetésben, hogy mi is a helyzet pénzforgalom vonatkozásában, mármint elektronikus pénzforgalom vonatkozásában. Másutt is egyébként ezek a klasszikus egybanki célok, mint olyan Magyarországon? Itt van egyfajta párhuzamosság?
Jellemzően igen. Ugye a Magyar Nemzeti Bank része a központi bankok európai rendszerének, és ott is rendszeresen publikálásra kerülnek tanulmányok, amiket a különböző jegybankok elvégeznek. Itt felmérések zajlanak, hogy hogyan fizetnek az emberek, miért úgy fizetnek, és milyen akciókat alkalmaznak a különböző jegybankok vagy egyéb szabályozó hatóságok. És itt azért jellemzően ezeket az előnyöket mindenki látja. Nyilván, mint ahogy Magyarországon is, arra figyelemmel kell lenni mindenhol az adott nemzeti sajátosságoknak megfelelően, hogy tradicionálisan vagy kulturálisan az emberek mennyire ragaszkodnak a készpénzhez. Tehát az nem egy önjáró cél, hogy csak azért legyen elektronikus a pénzforgalom, mert legyen elektronikus, hanem akkor legyen, hogyha ez tényleg előnyöket is hoz.
Említette a fehérítést, ami nagyon fontos Magyarország szempontjából is, valamint a gazdaság fehérítését. Lehet itt valami arányt kimutatni, hogy mit jelent? Ezen a területen mondjuk az, hogy áttérünk nagyon sokan, ugye a készpénzzel történő fizetés helyett a elektronikus fizetési formákra.
Számos nemzetközi tanulmány születik ebben a témában is, ami azt kutatja, hogy van-e valamilyen együtt hatás abban, vagy korreláció abban, hogyha nő vagy csökken az elektronikus fizetések száma, akkor a fekete gazdaságnak az aránya az nő vagy csökken, és ezek teljesen egyértelműen azt mutatják, hogy ahogy növekszik egy gazdaságban az elektronikus fizetéseknek az aránya, úgy csökken a fekete gazdaságnak az aránya, tehát ezeket számszerűleg jól ki lehet mutatni, és az se nagy meglepetés, azt gondolom, hogyha azt mondom, hogy amiket én ismerek tanulmányokat, azok jellemzően Európát körülbelül úgy kategorizálják egyébként ilyen szempontból, mint amit az előbb más szempontból mutattam, tehát hogy a legkevésbé van jelen a fekete gazdaság a skandináv államokban,
és hogy haladunk Benelux befelé,
államokban, és hogy haladunk keletre és délre, egy kicsit ez változik.
Egyéb iránt a jegybank tekintetben ösztönöz, vagy pedig úgy említett, hogy szabályozóhatóságként föllépe?
Minden szerepünket, ami csak van, kihasználjuk. Szabályozóként is fellépünk, és ösztönzünk is, sőt, koordinálunk is. Hogy példákat mondjak rá, hogy most éppen elindítottunk egy új projektet, az azonnali fizetés az már elindult 2020-ban, és most jön az azonnali fizetésnek a következő fázisa, és ezt például egy szabályozásba ültettük be, amit megjelentettünk 2022 végén, és az megmondja, hogy minek kell majd megfelelni a magyar bankszektornak, meg a pénzforgalmi szolgáltatóknak 2024. február 1-től. De hogyha azt mondom, hogy volt az azonnali fizetési projekt, ez egy 5 éves projekt volt, amit a Nemzeti Bank koordinált, és ennek volt nyilván egy koncepcióalkotási része.
El is tagadhatunk itt egy pillanatra, elnézést, hogy megszakítom, mert ez egy nagyon nagy mérföldkő volt valószínűleg ezen a téren, ugye ez AFER, és akkor jön most a 2.0-as verzió, hát akkor ejtsünk erről alaposan szót, azonnali fizetési rendszerről, hogy mik a tapasztalatok, mennyire volt, most már látjuk, mennyire volt komplex az átállás, mennyire volt nehéz ez, és a rendszer hogy viselte, és hogyan alkalmazkodott hozzá.
Igen, tehát ahogy mondtam, volt egy koncepcióalkotás, az eltartott önmagában 1.5 évig, amíg az összes elemét végig gondoltuk, hogy hogy kell ennek működnie, még akkor is, ha a világban máshol már léteztek ilyen rendszerek, de a miénk egyedi lett egy kicsit a magyar rendszer. Azzal lett egyedi, hogy nálunk mindenkinek kötelező ebben részt venni, tehát egy pénzforgalmi szolgáltató nem dönthetett úgy, hogy ő nem vesz ebben részt. A legtöbb, sőt gyakorlatilag rajtunk kívül mindenhol, ahol van ilyen rendszer, ott mindenki eldöntheti, hogy részt vesz ebben a fejlesztésben. Mivel ez van, itt nincs teljes lefedettség. Nálunk teljes lefedettség van. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik magyar banknál vagyok ügyfél, használhatom az azonnali fizetési szolgáltatást. Ugye ez elindult 2020, tehát a koncepció után volt egy fejlesztési szakasz, tesztelési szakasz, mindenki részt vett benne, mindenki sok pénzt költött rá, és ugye egyszerre indultunk minden magyar szereplő, és ez egy nagyon sikeres rajt volt, és így visszanézve most a statisztikák alapján is azt tudom mondani, hogy egy nagyon sikeres 3 éven vagyunk túl. 3 év alatt több mint 500 millió azonnali tranzakció teljesült az országban, 510 millió azonnali tranzakció, és hogy nézzük az elmúlt időszaknak a negyedéveit, folyamatos növekedés van. Tehát negyedévről negyedévre növekszik az azonnali tranzakcióknak a száma. Úgyhogy most ott tartunk éppen, hogy már az összes átutalásnak a 42%-a az azonnali módon, tehát 1-2 másodperc alatt teljesül.
Mekkora az eltérés, ha már említem, mondjuk az ANSI rezsimhez képest, tehát a korábbi világhoz képest a 2-3 másodperc mennyiben jelent ilyen szupermeni gyorsaságot?
Hát ugye azt jelenti, hogy korábban, ha mondjuk pénteken délután 5-kor egy átutalást elindítottunk, akkor az megérkezett hétfőn reggel 8 órakor a számlára. Hát ezt ki lehet számolni, hogy ez pontosan hány órát jelent, de mondjuk ne legyen ilyen, ez volt a legextrémebb természetesen, de mondjuk ha csak azt nézzük, hogy pénteken reggel 8-kor indítottuk ezt a tranzakciót, akkor is körülbelül 10 körül érkezett meg a másik számlára, tehát 2 órát vett igénybe. Vagy ha este 6-kor indítottuk el, akkor másnap reggel 8-kor érkezett meg. Tehát hogyha bejöttek ilyen időhatárok, mint éjszaka vagy hétvége, az ugye nagyon megdobta ezt az időkülönbséget, hiszen nem működött 7x24 órában a rendszer, hanem az csak reggel 8-tól este 5-ig működött.
Csak az ügyfelek jártak utólag jó, vagy pedig maguk a hitelintézetek is?
Érdekes, mert az elejétől kezdve együttműködőek voltak a hitelintézetek ebben a projektben, nem úgy, mint korábban, amikor a napközbeni átutalást bevezettük. Akkor nem annyira voltak együttműködőek, ezért ez nagyon húzódott. Itt viszont, mivel időközben nagyon sok versenytárs megjelent a piacon, ugye Big Tech és Fintech vállalatok, nemzetköziek főképp, akik már biztosítottak az ügyfeleknek azonnaliságot a saját rendszereiken belül, ezért a magyar bankszektor is úgy látta, vagy elfogadta a mi érvelésünket, hogy igazából a magyar bankszektor érdeke is, hogy legyen ilyen szolgáltatása, mert akkor versenyezni tud ezekkel a nemzetközi szereplőkkel. Utólag is, meg közben is a magyar bankszektor elismerte ezt, és gyakorlatilag örül, hogy megvalósult ez a fejlesztés, és nincs kitéve most annak, ami egyébként mondjuk Kínában történt, csak hogy egy nemzetközi példát mondjak, hogy Kínában jelenleg az összes ilyen lakossági típusú fizetésnek a túlnyomó többségét nem a bankok bonyolítják, hanem 2 nem banki pénzforgalmi szereplő, Alipaynek és WeChatnek hívják őket egyébként, mert hogy ott nem volt azonnali fizetési rendszer, ezek viszont csináltak azonnali fizetési rendszert a saját ökoszisztémájukon belül. És mi tudtunk ilyen példákat mutatni a magyar bankszektornak, és ezért az együttműködést könnyű volt megnyerni.
Egyébként ez előrelépési követelmény is volt a hazai pénzforgalmi szisztémának, vagy pedig ugye ez önszorgalomból történt?
Hát ez nem önszorgalomból történt azért. Mi mindig hiszünk az önszorgalomban, meg az önkéntességben, de azért ezt is egy szabályozásban írtuk elő a magyar bankszektornak, tehát betettük 2017 végén a pénzforgalmi rendeletbe, hogy 2019. július 1-től 5 másodperc alatt kell maximum tudni lebonyolítani, és éjjel-nappal, tehát ugye ott hoztuk be ezt az újdonságot, hogy nem csak munkanapokon, hanem éjjel-nappal, és így lett aztán ez az azonnali fizetési rendszer, hogy egy ilyen szabályozás indukálta. Mint ahogy most a második fázisát is egy újabb szabályozással indukáljuk.
És ezen a téren hol tartunk, hogyha megnézzük ugyancsak az európai térképet?
Mi ebben előremutatóak vagyunk, amit azt is mutat talán, hogy most jön utánunk az Európai Unió. Tehát most már konzultáción van a bizottságnak egy olyan jogszabálytervezete, ami pont ugyanezt akarja előírni az egész Európai Unióra, hogy kötelező a bankoknak azonnali fizetési szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek. És nem kicsi büszkeséggel mondhatom, hogy velünk kimondottan többször konzultált a bizottság, hogy akkor mi a magyar jogszabály, az hogy született meg, hogy működik, milyen tapasztalatokat látunk, és figyelembe vették az ő saját jogalkotásukban, hogy mi volt a magyar jogalkotás.
És itt Magyarországon, akkor, amikor ugye a koncepció elkészült, volt valami királyi út, amelyet lehetett mondjuk kopizni?
Hát olyan szempontból volt királyút, hogy voltak más országok, ahol már voltak azonnali rendszerek. Európában például legelőször az Egyesült Királyságban 2009-ben indult el egy azonnali fizetési rendszer, de volt Lengyelországban is, Svédországban, Dániában. Például akitől a központi elszámolást működtető Zsíró ZRT magát a szoftvert vásárolt, az egy dán szállító volt, aki a dán rendszert is szállította egy versenyeztetés után. Tehát voltak példák, de bizonyos dolgokban magyar utat jártunk. Az egyik ilyen az, hogy kötelező volt mindenkinek, tehát ez sehol nincsen. A másik egy érdekes, inkább részletkérdés, a likviditás kezelés ebben a rendszerben. Hiszen ugye ezek a rendszerek úgy működnek, hogy a bankoknak is oda kell tenni a pénzt, amit majd az ügyfelek el fognak utalni a számlájukról, és meg kell becsülniük, amikor nincs nyitva a jegybank, aki a likviditást kezeli, tehát hétvégén vagy éjszaka, arra az időszakra a bankoknak oda kell tenni előre a pénzt, mert csak akkor utalhatnak az ügyfelek, ha van a számlájukon pénz a bankoknak a számláján. És mi erre is, ez is normális, tehát mindenki más így csinálja, hogy ilyen előrefizetéses rendszerrel fel kell tölteni egy számláját a banknak. Mi még ehhez is kialakítottunk egy extra védelmi megoldást, ami úgy működik, hogy a bankok feltöltik az MNB-ben lévő pénzeikből az azonnali fizetési számláikat, és hogyha hétvégén kezdene elfogyni a pénzük, akkor mi automatikusan tudunk az azonnali rendszerbe bárkinek a beavatkozása nélkül beinjektálni újabb likviditást, és nem kell attól félni, és nem is volt ilyen az elmúlt 3 évben, hogy bármelyik banknak elfogyott volna a pénz, és emiatt az ügyfelek azt tapasztalták volna, hogy hiába nyomják a gombot szombaton délután 6-kor, nem megy el az átutalás, mert a banknak nincs pénz az MNB számláján.
Köszönöm szépen, tartunk most egy pár perces szünetet, maradjanak velünk, jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a nap vendégét, amelynek a kiemelt vendége Barta Lajos, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.